Adj fel a rosszal és cselekedj jót, törekedj békességre és kövesd azt. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 35. Zsoltár első versét, Perelj, Uram, perlőimmel. Hallgassuk meg, hogy miképpen szereztem mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. éneket énekelj, második versét.
Nem éltem még e földszínén, ne értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonodnát tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztnál engemet, hogy társabb lénye földöm.
Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, nemrégiben hallottam ezt, hogy van egy kis rádió adó, magyar adó, még én nem hallottam, de meg fogom keresni, amelyiknek az a feltett programja, hogy csak jó híreket közvetít. Tehát nem mond semmi negatív dolgokat, csak jó, pozitív dolgokat mond, és hát ez persze nagyon szimpatikus a mai hír özönben, ugye, és ez a gondolat, ez a szellemiség, nem kezd külsem magyaráznunk, hogy miért. De hát mindjárt elgondolkodtam azon, hogy vajon ilyenféle adónak kell-e lenni a kereszténységnek, a keresztény embernek. És hát ugye különösen egyáltalán a keresztény kegyességnek, a keresztény egyházaknak. Ugye sok igét lehetne annak alátámasztására mondani, csak egy ilyen nagyon karaktereset mondok Filippi levélből, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, vagy a Károly szerint azon gondolkodjatok, tetszene kell foglalni. Ugye tehát föl kell tenni ezek után a kérdést, hogy vajon ezért a keresztény nevelés, most már itt konkretizáljuk, egyáltalán valami keresztény szellemet, ha közvetítünk, a közösségi életünket, vajon ezért az, hogy nem beszélünk a rosszról, mert mi kell egy gyereknek ezt tudni, ugye is igyekszünk ezeket a híreket, azokat az adásokat, adókat is valamennyire tőlük elzárni. De hát azt gondolom, hogy kezdjük azt is gyanítani, hogy nem nevén nevezni a rosszat, nem tenni világos különbséget a jó és a rossz között, az nagyon veszélyes, sőt mondhatom nyugodtan, hogy ez egy kárhozatos dolog. Nem elhallgatni kell a rosszat, hanem felmutatni azt, hogy hogyan lehet azt legyőzni. És ehhez nem elég megtanítani a jó dolgokat, az értékeket, persze döntőek, és nem elég az erényeket és a jellemet formálni, ez mind-mind nélkülözhetetlen, csak nem elégséges. Nem elég hozzá az emberi erő, hát ezt a felnőttek pontosan tudják, megtapasztalják a világban, szóval őszinték akkor önmagukon is megtapasztalják, hogy nem elég a saját erőm megmaradni ebben a fajta folyamatos pozitív kisugárzásban, ami pedig mondjuk egy szülő-gyerek viszonyban abszolút döntő, hogy milyen légkörben, és szoktam mondani, milyen légkörben nő fel a gyermek. Ugye? És akkor tudjuk azt, hogy bizony utat tévesztünk, ha a növekvő gyermeket nem szembesítjük a rosszal, a saját gyarlóságaink tekintetében is. Mi a bűn, hogyha végleg utat tévesztünk, ha nem tanítjuk meg arra, hogy van egy mennyei édesatyánk is, aki mindezekért számon fog bennünket kérni, de ezt azért teszi, hogy megbocsásson, ezt azért teszi, hogy bevezessen az ő világába, ahol nem a gonosz az Úr, hanem az, aki mindenek felett szeret engem, az Úr Jézus Krisztus, hogy ő ma is hív bennünket, hogy jelen van ebben a világban, személyesen szólít meg ígéje által, személyes érintések, tapasztalások győznek meg engem arra nézve, hogy ő ma is itt van, és közösségre hív vele. Boldog ember az, aki egy ilyen légkörbe nevelkedik és nevel, és aki magát aztán nem csak gyermekként, hanem idővel, ahogy az értelme nyiladozik, Isten gyermekével is azonosítani tudja. Hát ez az első lépés, amikor megkereszteljük őket ezen az úton. Isten tegye ezt lehetővé, mind a szülők, mind a keresztülők, az egész család, és a mi gyülekezetünk számára, ahova most ez a két kicsi gyermek felvétetik. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülők-keresztülők fogadalom tételét. Kérem szépen, hogy legyenek kedvesek ide az urasztal elé kijönni. Úgy tökéletes. És hagyd kérdezem meg először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, felei akarjuk. Ígérik és fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek bizonyságot az ő hitükről Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért a gyermekekért. Hálát adunk néked azért, mert láthatjuk bennük a jövendőt, és nem képzeljük el ezt a jövendőt nélküled. Ezért könyörgünk érettük most, hogy áld meg ezeket a gyermekeket, hogy vedd birtokodba, tulajdonodban, hiszen te adtad őket, te kéred őket számon, te leszel velük ott az úton, te viselsz reájuk gondot, és te váltod meg őket. Így kérünk, légy itt most szent lelkeddel, és ígéreted szerint pecsételd el őket ebben a sákramentumban. Amen. Köszönöm szépen, foglaljunk helyet. És a derekas ének gyanánt a 201-es énekünket keressük ki. Uram, kegyes indulatomban én teszem vallásom. A 65-ös Zsoltár dallamára énekeljük, és látjuk is, hogy a KT-nk első, második úrnapi kérdésének a feldolgozása énekben. Jó tempósan énekeljük. Thank you. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek ígéjét hallgassuk meg, amint az megiratott, ami számunkra a 34. Zsoltár 12. versétől.
Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a családbeszédtől. Kerüld a rosszat, és cselekedj jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán. Az Úr orcája pedig a gonosztevőkön van, hogy kiírtsa emlékezetöket a földről. Ha igazat kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, és egy sem töretik meg azokból. A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, akik gyűlölik az igazat. Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.
Isten tegye áldottá az ő igéje szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a bizalmat és biztatást, hogy te közel vagy a sebhet szívűekhez, de megerősíted azokat, akik meglankadnak. Köszönjük, hogy figyelsz reánk, és vigyázod a mi útjainkat, és számon tartod minden hajszálunkat is. És hadd könyörögjünk most azért, hogy mindazt, ami elválaszt tőled, te szeretetettől, kegyelmettől, azt félre tudjuk tenni. Azokat a szellemi valóságokat, amelyek szinte gúzsba tudják kötni a gondolatainkat, és rossz irányba terelik. Azokat a megtörtént dolgokat, amelyek visszatérnek, és ami lelkiismeretünket is befolyásolják, és hagyj könyörögjünk azért, hogy most megüresítve magunkat úgy tudjunk megállni előtted, hogy csak azt vegyük, csak azt értsük meg, ami tőled való. Köszönjük azt, ha ez megítél, mert ez ami javunkra van. Köszönjük, ha ez vigasztal, mert rászorulunk. Köszönjük, ha ez erősít, mert gyengék vagyunk. Köszönjük a veled való közösségnek minden módját, minden pillanatját. Áld meg bennünket, az ige szólóját és hallgatóját egyaránt. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket. Gyertek csak, gyertek, gyertek, nyomuljatok. Aki mer, az nyer, gyere te is, nyugodtan ide egy kicsit, úgy. Ti is gyertek bátran, gyere erre az oldalra, mert elvillan a templom mindjárt. Na nem baj, úgyis jó. Fogd meg a kis kezit, ugye tesónak, fogd meg a úgy. De nem, mert kijönned, nem baj. És most próbáljunk megvárni, ugye mindenki nyaral, nem is tudom, hogy miért teszi, ugye van egy gyanúm, ugye. Azért vagyunk egy páran, úgy köszönni, mintha ötször ennyien lennénk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, titket is megtanítunk. Na, még egyszer, mert ez nagyon, nagyon kis ilyen cincogás volt. Tehát áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, ez az. Hát kérem szépen, ugye, kiszámoljuk pontosan, még 10 nap van, igaz? Az nem kevés. Ugye? Az nem kevés. Miből van 10 nap? Hát a nyári szünetből leginkább. Az bizony nem kevés, tehát nem kell pánikolni, hanem nyaralni kell, ami belefér. Világos? Nyaralni, játszani, menni a strandra, futni, úszni, mindent játszani. Így van. Ezt csak azért mondom, mert aztán ugye, majd lassan-lassan persze készülgetnünk is kell, de az még odébb van. Viszont eszembe jutott, így ma reggel gondolkodtam, hogy hát mit kellene most a gyerekeknek mondanom? Hát teljesen világos, hogy az olimpiáról kell beszélni. És a kérdésem az, hogy vajon tudjuk-e, hogy kik nyertek aranyat? Egy-két nevet. Ki volt az, aki olimpiai aranyat nyert? Én is úgy írtam fel a netről, úgyhogy nem kell azt mondani, hogy mindent tudok, de azért párat tudok. Hát kérem szépen, ki tudja, hogy 200 mellen úszásba kinyert aranyat. Gyurta Dániel, igaz? hallottuk a nevit. Így van. Na, aztán meg szeretném kérdezni, hogy ki az, aki lólengésbe aranyat nyert. Megjegyezzük a nevit. Berki Krisztián. Ugye hallottuk, csak nem jegyeztük meg. Hát kérem, kalapácsvetésbe. Az egy másik Krisztián. Ugye úgy jelent, hogy Pars Krisztián. Na, de aztán van kérem szépen egy nagyon komoly két fiatal fiú, akik 1000 méteren kajakban nyertek, úgy hívják, hogy Dombi Rudolf és Kökény Roland, megjegyezzük. És aztán még egy nagyon komoly 4-es kajakba 200-on, ezt úgy hívják, hogy Szabó Gabrielle, Kozák Danuta, Kovács Katalin és Fazekas Krisztina, ezek is mind a 4-en. Ugye? És hát van egy kardvívónk is, aki az első aranyat szerezte.
Szilágyáron.
A Szilágyáron. Na, ez az. Aztán még van egy, aki dupla aranyat csinált, egy kajakos. Érdekes neve van.
A Kozák Danuta.
A Kozák Danuta, bravo. És egy egészen különleges, nagyszerű sportleány, aki 10 kilométert úszál. Menni nem tudok, annyit nem úszni. Igaz? Ő volt a Risztov Éva. Na, most hagyjuk, ha ez is tört meg a bronzot, pedig az is nagyon szép. Miért kell legalább az érmeseket tudnunk? Mit gondoltok? Hát én megmondom, figyelsz ide rám, de meg akarsz rakni, vagy rendezkedtek? Jó van, ha nem akarja, hagyjad, nekem itt még, ugye, majd lerendezik utána, jó? Finoman. Tehát kérem szépen, miért kell megjegyeznünk az olimpikonokat, a neveket? Mit gondolok? Mi csodák ők az egész nemzetnek? Példaképek. Világos. Mi csodák? Példaképek. És most megkérdezem, hogy szerinted kik lehetnek példaképek?
Hát akik valamit jól csinálnak.
Bocsánat, mindenki példakép kivétel nélkül. Ha jól csinálja, ha rosszul, ezt jegyezd meg, mert legalább egy valaki utánoz. És akkor már példakép vagy, lehet, hogy nem jó. Az olimpikonok azért olyan fontosak, mert ők pozitívak, ők jó példaképek, mert mit csinálnak? Hihetetlen sokat dolgoztak a céljaikért, tudtak áldozatot hozni, tudtak szenvedni, ugye? És az egész nemzetnek dicsőséget hoztak. Tehát mi nem leszünk olimpikonok, de mindenki példakép lesz. Hát a testvér egy az egybe az lesz. Ha akarja, ha nem. A kicsi utánozza. Én tudom, mert 6-an vagyunk testvérek. Mindig utánoztam a bátyámat. Nem biztos, hogy mindig szerencsés volt, azt azért hozzáteszem, igaz? Ugye? Tehát a pozitív példakép, kellenek a példaképek, és milyen jó, hogy megint ilyen sokan vannak, aranyat, ezüstöt, bronzot, ezért kell őket megbecsülni, és felnézni rájuk, és azt mondani, hogy ezek igen, ezek a példaképek. Jól megidézted? Te is példakép vagy. Ezért kell azon gondolkodni, hogy vajon milyen is vagyok én. Pozitív vagy negatív? Hát legyünk pozitívak, oké? Okay? Na, köszönöm szépen, áldás, békesség, mehettek, zárvasztok. A 177. dicséretünket énekeljük. Urunk, irgalmazz nékünk! Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott, ami számunkra a zsidókhoz írt levélnek a 12. részében, a fejezet végéig, ülve hallgassuk ezt az igét, mert kicsit hosszabb. A 12. részből egy verssel többet olvasok még az előző egységből. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, mikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályos sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is, a hegyet meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez, és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekülnek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik a rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Kedves testvérek, zsidó levélben haladtunk előre, és tulajdonképpen a végénél vagyunk már ennek a levélnek, úgynevezett intések, figyelmeztetések, fejezetei ezek, mint a legtöbb bibliai levélben. És ezt a levelet, ahogy talán már elmondtuk az előző alkalom, akkor egy kicsit megfáradt gyülekezetnek írta az apostol, aki küzdelmekben, sőt üldöztetésekben részesül, de nem csak a külső körülmények vették igénybe, mert egy hatalmas belső utat tesz meg. Ez egy csodálatos levél, ez a zsidó levél, és itt is egy kicsit ebből ízelítőt kapunk, hogy mit is kellett megjárni, mekkora utat a szellemi úton, a hitnek az útján, hogy kijöttek a maguk hitéből, a mózesi, ószövetségi hitből, beléptek valami egészen újba, anélkül egyébként, hogy eldobták volna, vagy vetették volna a régit, mert az továbbra is Isten igéje maradt, de mostantól már Krisztus felől újra olvasták az egészet, újra értelmeztek mindent, amiben eddig jártak. Hát ez egy hallatlan, izgalmas és hallatlan igénybe vévő feladat, és eközben még komoly üldözéseket is szenvedtek a hitükért, sokan megfáradtak, és ugye ezzel az örök dilemmával küzdöttek, hogy miért kell szenvedni, miért kell nekünk, ha az Isten útján járunk, még esetleg többet elhordozni. De nem csak a szenvedésnek a nagy dilemmái, hanem a mindennapok terhei is, ugye koptatták a lelkesedést. Ugye az előző verseknek a végéből olvastam csak fel, ugye ahol azt mondja, hogy pillanatnyilag semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesen, és ki szeret szenvedni, senki nem szeret szenvedni. És ott arról beszél, hogy az embernek vannak nagy terhei, és hogy mire való, vagy mit mondhat a keresztény ember a szenvedésről, de előtt a hithőseiről van szó a 11. fejezetben, akik aztán nagyon sokszor ugye mártírumot szenvedtek, példák lettek a nagy szenvedésekben. De bármilyen furcsa is, ugye a szenvedés, az igazságtalanság olyankor nagyon nagy erőket tud mozgósítani, felszabadítani, hogy Krisztus szenvedésére is hivatkozik, azt mondja, hogy aki az ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát, hogy pont a szenvedés lett az az erőforrás, amivel aztán sokakat megerősít. Voltak ilyen csüggedő, vagy csüggedést okozó helyzetek az Isten népe történetében, például a pusztai vándorláson, majdnem, hogy szó szerint használja ezeket a szavakat, hogy meglankadtak, megcsüngettek. Aztán, amikor a babiloni fogságból kéne hazamenni, és már el vannak csüggedve, és akkor hangzik el tulajdonképpen Ézsaiás ajkán ez, hogy erősítsétek a lankadt kezeket, tegyetek erőssé a roskadozó térdeket. Tehát ugye azt mondja, hogy az Isten nevel, az Isten változtat rajtunk, és az Istennek célja van a szenvedéssel, de itt most van egy másik lépés ebben a következő versekben, inkább a mindennapok terheibe belefáradó néphez szól. És hogyan viszonyuljon a keresztény ember ehhez? És itt nagyon érdekes látásmódra tanít bennünket. Azt mondja, hogy a magad szenvedését azt vedd el, ahogy az előbb mondtuk, mint Isten atyai dorgálását, ugye az, akit szeret az Úr, azt megfenyíti, vagy az ének is, ugye azt büntetik, itt szeret, másképp ő nem is tehet. De a testvért, aki nem tudja hordozni, feldolgozni, azt ne teologizálással, bölcselettel okítsd, hogy milyen jó ez neked testvérem, hogy szenvedsz, hanem állj mellé, és erősítsd meg csüggedő kezeket és lankadó térdeket. Tehát a keresztény életben van egy bizonyos fegyelem, és legalább akkora részben kell, hogy figyelem is legyen a másikhoz. Ugye, hogy is mondja Timotés, hogy erőnek, szeretetnek, józanságnak, azaz szó szerint önfegyelemnek lelkét kapjuk a félelem helyett. Az önfegyelem az nekem szól, az erő és szeretet meg a másiknak. Erősítsd meg a lankadókat. És ehhez hozzá kapcsolódik még nagyon fontosan, azt mondja, hogy egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Példabeszédek könyvéből veszi ezt az igét, amit érdemes egy kicsit körbejárni, mindjárt kikeresem. A Példabeszédek 4. részben, 23. versben ezt mondja. Tarts távol szától a csalárdságot, távol is de lajkaitól a hamisságot, szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé néz, ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz, ne térd le se jobbra, se balra, tarts távol lábadat a rossztól. És ez jutott eszembe, amikor ezt elolvastam, itt keresgélve a kiegészítő textusok között, hogy hát ez mennyire életszerű, aki már egy kicsit idősebb, az tudja, hogy valahogy könnyebben botlunk. Ugye, nem jól lépünk, valami nem jól működik az idegpálya, egy kis derékpályás, és már rosszul lépünk, és mekkorákat lehet esni. Ugye? És aztán eszembe jutott, hogy hogy lehetett például egy idősödő embernek az ókor, mert nem voltak utak, tehát nem volt leaszfaltozva a világ, mint manapság. Ugye ott nagyon könnyen az egészséges ember is, hogyha nem vigyázott, ha félre lépett, bizony nagyon könnyen megbotlott valami gödörbe. A világ az sokkal-sokkal egyenetlenebb volt, és tele volt veszélyekkel, mint manapság. És erre azt mondja, hogy a hit hősei azok nem estek el, megmaradtak az egyenes úton. Ugye ma nem a nagy küzdelmek hőseire van szükség, hanem a mindennapok hőseire, akik mintát adnak, hogy melyik az egyenes út. Ugye ezt mondja, nézz a lábad elé, menj az egyenes úton. A múltkor olvastunk az új és élő útról, amelyet Jézus Krisztus tett lehetővé az atyához. És ezt itt most az ige gyakorlati módon fogalmazza meg. Azt mondja, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre. Ugye ez is két irányú mozgás. A fele baráttal való kapcsolat, és az Istennel való kapcsolat. Ugye a békességre való törekvés az nem azt jelenti, hogy alá söpörjük a szőnyeg alá a problémákat, hanem a megbékélés, megbocsátás, az önigazság félretétele, a felesleges szavak és indulatok elvetése, sőt önmegtagadás. Tehát ez jelenti a békesség a Bibliában. És a másik oldalon pedig azt mondja, hogy a szent élet, az mit jelent? Az, hogy másfajta mérték szerint élek. A Róma 12-ből sokat idézzük ezt, ugye, hogy nem szabom magam a világ sémáihoz, hanem ugye oda igazodom az Isten igéjéhez. Az szerint, aki ezt jelenti a szent élet, hogy mások a mintáim, mások a mértékeim, mert mondja, enélkül senki sem látja meg az Urat. Nyilván ugye boldogok a tiszta szívűek, ők az Istent meglátják. A tiszta szív az van vételre állítva, aki egyenes úton jár, annak nem kell manipulálni és önmagát és másokat becsapni. De azt is pontosan tudja, hogy ezek bizony nem hétköznapi feladatok, igények. Azt is mondhatnám, hogy a hétköznapokban megmaradni a kegyelemben, megmaradni az Isten útján, a tiszta szívűségben, az nem hétköznapi feladat. És ez bizony mindnyájunkra érvényes, nem kell rendkívüli hősnek lenni, mint a hithőseinek. A mindennapokban megmaradni tisztességes keresztény embernek, ez bizony nem hétköznapi feladat. Ezért is figyelmeztet, újra és újra, egy állandó figyelmeztetés van, hogy ügyeljetek arra, hogy senki ne hajoljon el az Isten kegyelmét. Azt mondja, hogy törekedjetek, ügyeljetek, vigyázzatok. Ezek a felszólítások arról beszélnek, hogy nagyobb tudatossággal kell figyelni az Istenre, egymásra. Különben elhajolunk, sőt, elsodortatunk. És aztán van egy nagyon izgalmas kifejezést itt. A keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Mit jelent az? Itt nem a megkeseredett emberről van szó, aki ugye magába zuhant, hanem az elfordult emberről van szó. Mózes 5. könyve, amit szintén a végén tele van intésekkel a honfoglalás előtt, azt mondja, hogy ne legyen köztetek mérget és ürmöt termő gyökér. Ez mit jelent? Így folytatja, hogy mi ez a mérget és ürmöt. Azt mondja, hogy jó sorom lesz akkor is, ha megáltalkodott szívvel élek. Ugye ez olyan kicsit szinte naivan fejezik, hogy azt mondja, hogy benne vagyok egy közösségben, de közben egészen másról szól az életem, egészen másképp élek. És azt mondja, hogy milyen veszedelmes dolog, azt mondja, mert emiatt elpusztul az öntözött föld a kiszáradtal együtt. Ez szinte riasztó ez a kép, ott a Mózes 5. könyvében, hogy ha valahol valami méreg, üröm nő, ugye azt mondja, az öntözött föld is, amit gondoznak, amire vigyáznak, az is elpusztul. Maga körül ki tud pusztulni a világ egy-egy ilyen mérgező életnek. Ítéletes dolog szó nélkül hagyni, súlyos bűnöket, és azt mondom, hogy nincs semmi közöm hozzá, ezt egy közösség, még azt mondom, hogy egy nagy család sem engedheti meg magának, mert az öntözött föld is kipusztulhat. De ítéletes dolog Ézsau példáját követni, ugye mit tett Ézsau, a zsidó levél írója szerint, azt mondja, hogy egy tál ételét eladta az első szülőtségi jogát. És ezt úgy értékelő, hogy magától, az Úrtól fordult el. De az első szülőtség az nem pusztán egy státuszt jelentett, hanem az Istenhez tartozásnak az eminens megfogalmazása. És megmondom őszintén, hogy sokáig ezt nem értettem. Jó, hát ott elszórakozgatott Ézsau, meg mit tudom én, olyan súlyosnak nem tűnt. És a zsidó levél mutatta meg a mélységét, ugye, és akkor így leesett a tantusz, hogy hányan adták el egy táldencsért az első szülőtségi jogukat. Bele is dermedtem egy pillanatra ebbe a gondolatba, és ez nem az én dolgom semmiképpen ítélkezni, és nem találtak vissza. Ugye miért? Azt, hogy nem találta meg a megtérés útját, a megtérés, az azt jelenti, hogy görög szó, ez egy nagyon szép szó, a metanoia, a nousz, az értelem, azt jelenti, hogy megváltozó értelem. A gondolkodás megváltozása. Mindjárt eszünkbe jut megint csak a Róma 12, hogy változzatok meg elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akaratja. De Ézsau a földi javait síratta, és nem tudott megváltozni a gondolkodása, nem azt csiratta, hogy az Istentől elfordultam, azt mondja, hát nem én leszek a fő örökös, és ezért ugye nagy könnyeket potyogtatott, ezért nem örökölte az áldást, mert nem a bűneit csiratta, hanem a vagyon csiratta. Ugye ez a zsidó levélnek a figyelmeztető üzenete, és most jön ennek az egésznek egy nagy pozitív megfogalmazása, hogy az Isten népéhez tartozni, egyházban élni, az rendkívüli dolog, egy egészen különleges felsorolást mond, utána azt mondja, hogy ti a Sion hegyéhez járultatok, élő Isten városa, mennyei Jeruzsálem, angyalok ezrei, az elsőszülöttek ünnepi serege. Ugye itt most már értjük, hogy mit jelent az, hogy elsőszülöttek, hogy mi a tét. A gyülekezethez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindennek bírája Istenhez, tökéletességre jutott igaz lelkekhez, új szövetség közben jár, sőt, ugye, még a Jézus Krisztus vérje is ott van. Ugye, tehát egy olyan hallatlan felsorolás, ugye ez a mennyei gyülekezetnek valami fajta seregszemléje, amelyikhez oda tartozik a földi gyülekezet is. A mennyei és földi együtt az, amit úgy hívunk, hogy Isten népe, egyház, ehhez tartozunk, ennek vagyunk bejegyzett, úton lévő polgárai. Azt mutatja meg az íge, hogy mit jelent elsőszülöttnek lenni, azaz Istenhez tartozni Krisztus vére által, hogy ez micsoda gazdagság, micsoda tágasság, és micsoda lehetősége a szívnek, hitnek, gondolatnak, amit itt nekünk vers, hogy hova is tartoztok ki, honnan is kapjátok ti az üzeneteket. Ezért mondja, hogy vigyázzatok, el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ezek a végső szavak, ezek a végső gondolatok. Az ige szerint, ugye akkor a sínai megrendült, ugye a hegy, amelyik megingott, megrendült, mert az Isten szólott a földön, itt ugye hozzáteszi, végső szava most a mennyből szól, tehát ez egy sokkal-sokkal nagyobb, és megrendül nem csak a föld, hanem az egész mindenség. Idézi Haggeust, aki ezt mondja, hogy a teremtett dolgok megrendülnek. Ugye? Ezt a személyes univerzumunkban át szoktuk élni, hogy mit is jelent az, hogy meg tud rendülni egy-egy haláleset. Az azt jelenti, hogy összeomlott a személyes univerzumom, sőt eltűnik mindez, ami eddig szilárd volt és látható, de meg lehet ezt nagyobb méretekben, világméretekben is tapasztalni, válságok, drámai helyzetekben, krízisekben valamit egy kicsit halványan mutat abban, hogy mit jelent az, hogy ami szilárdnak hittünk, az egyszerűen eltűnik. És mi marad meg? Hát a rendíthetetlen marad meg, és ez micsoda nagy biztatás, mert azt mondja, a Sion az rendíthetetlen dolgok világa, amelyik egyszer láthatóvá lesz. És úgy gondolom, hogy ez egy folyamat is, és sokszor átéli az ember egy-egy ilyen megrendülésben, hogy föl-föl feslik már ez a kicsit, azt mondom, hogy megkopott külső világ, a látható, mint ahogy avulnak a ruhák és az anyagok, és mögötte nem a semmi köszönt ránk, hanem a rendíthetetlen dolgok átszüremlenek már, és átfénylenek már az Isten országa. És én azt gondolom, hogy egyrészt figyelmeztet bennünket ez az igaz, hogy vigyázzatok, ugye, aztán azt mondja, hogy erősítsétek meg, és azt mondja, hogy figyelmezzetek egymásra és Istenre. Tehát a mai világban, amelyiken nagyon inogó, mozgó világ, mindig valami másképpen van, mint gondoltuk volna, amikor már le akarjuk rögzíteni, szilárdá tenni magunk körül az életet, egy pillanat alatt eltűnik, de azt gondolom, hogy nem is olyan nagy baj az, hogyha egyszer csak látjuk, ez csak annyi, hogy feselik, vagy feslik fel a zsák, mögötte pedig ott vannak a rendíthetetlen dolgok, és Isten nagy-nagy ajándéka, hogy mi ezeket a rendíthetetlen dolgokat, vagy mondjam, ennek a világába vagyunk elhívva, innen kapjuk az erőket, az üzeneteket, Isten erősítsen meg minket az ő lelke által, mi pedig erősítsük meg egymást. Amen. Keressük ki a 376. dicséretünket, és a 3., 4. versét énekeljük, jövel mi hozzánk is. Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy olyan gazdagok vagyunk. Köszönjük néked azt, hogy a te csodálatos világodba beletekinthetünk, sőt nem csak beletekintünk messziről vágyakozva, mint ahogy ezt az atyák tették valamikor az ősidőkben, hanem annak polgárai vagyunk. Ahhoz tartozunk, abban megvan a mi helyünk, a kijelölt helyünk, és ahová megyünk teljes készséggel, biztonsággal és teljes örömmel, mert nem egyedül vagyunk az úton, mert aki elindított, aki kísérés, aki fogad, ott van velünk a mi Urunk Jézus Krisztus, aki bevezet ide ebbe a világba, aki addig is részeltet annak ajándékaiban, és onnan táplál bennünket, ne világnak táplálékát tegyük, ne világnak illatját szagoljuk, amelyik halál illatja halálra, hanem gyönyörködjünk a mennyei világnak életre, örök életre való illatában, hangjaiban, ízeiben. Köszönjük, hogy megterítetett az asztal, és vársz bennünket, de atyai örömöddel, és elénkbe futsz, és átölelsz minket, és gyermekeiddé teszel. És most különösen könyörgünk azokért, akik ezt úgy élik, meg úgy hallják, vagy úgy gondolják végig, hogy nekik mindebből az örömből semmi nem látszik most, mert megszomorodtak, mert gyászolnak, mert elvesztették azt, akit szeret. Könyörgünk azért, hogy először is vigasztald meg őket, aztán adj nekik erőt, és adj nekik látást. Könyörgünk azokért, akik terheket hordoznak, betegségeket cipelnek, akár testi, akár lelki betegségeket. Könyörgünk azért, hogy te gyógyítsd meg őket, hogy erősítsd meg a lankadt kezeket, a megroskadó térdeket, hogy hordozni tudjuk a mi reánk méretet, és ahhoz is erő kell, hogy le tudjuk tenni azt, ami nem a miénk. Ebben segíts bennünket, mennyei édesatyánk, és köszönjük a gyermekeket, a kicsinyeket, a sákramentumot, és most különösen könyörgünk, és hálaadással vagyunk azért, hogy az idén is van kenyér, és könyörgünk azért, hogy itt lehetünk, mint az a nép, akire rábíztál valamit, akinek van egy sajátos nyelve, sajátos látása, sajátos kincsei és alkotásai, hogy tudjuk megbecsülni ezt mindenek előtt egymásban, és könyörgünk azért, hogy lelkében egyre inkább elvesző nép visszataláljon te hozzád arra az ösvényre, amelyik az élet ösvénye. Áld meg ezt a népet, erősítsd meg, virágoztasd fel, segíts azoknak, akik ebben az irányban működnek, dolgoznak, hárítsd el a gonosz erőket, és erősítsd meg mindazokat, amelyek javunkra vannak, a jövendőre vannak, akik ifjúságot nevelnek, akik szeretnének valami maradandót ebben a folyamatosan változóban. Légy velünk a mindennapokban. Köszönjük a mögöttünk lévő nyarat, a pihenést, és készíts bennünket lélekben iskolára, és ezen belül különösen most, ami intézményeinket visszük elédbe, ahol jól kell megtenni az első lépéseket, és ehhez bölcsességre, türelemre, szeretetteljes figyelemre van szükség. Légy velünk, áldj meg mindnyájunkat, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Még a nyári menetrendünk van, ugye majd a gyermek, illetve konfirmációs és hasonló órák, ezek mind akkor tudnak beállni, amikor az iskolák is valamilyen szinten már változatlanná válnak, úgy körülbelül a szeptember 3. hete. A nyugdíjasok bibliaórája természetesen szerdán megvan, és a gyülekezeti foci sem marad el pénteken 18:30-kor. Hirdettem azt, hogy ma Pap Beáta testvérünk végezte az igehirdetés vagy igeolvasás szolgálatát. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szőke Gergő Józsefet, Szegedi Andrea és Szőke József gyermekét, valamint Rácz Dánielt, Spacek Kinga és Rácz Zsolt gyermekét. Isten hozta őket, és Isten áldását kérjük, és mindenkor szeretettel várjuk a családokat. Augusztus 25-én házasságot kötne Kovács Dániel és Szántai Nóra 11:30-kor itt a templomba, rájuk is Isten áldását kérjük. De elmúlt héten megálltunk Rabattal felett, és végső búcsút vettünk Lackó Sándorné Molnár Ilonától 87 éves korában. Igét a jelenések 14 alapján hirdettük, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedetei követik őket. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családra. Hirdettem azt, hogy az orgonát felújítjuk. Éppen ma beszéltünk, hogy nem tudjuk, hogy mikor lesz kész. Ez olyan, hogy amikor ki lett bontva, akkor derültek ki a turpisságok, sőt még annál is nagyobbak, mert sajnos a fasípok egy része hosszába végig van repedve, tehát ezek nem alkalmasak, ezeket egyszerűen újra kell csinálni, tehát ez azt is jelenti, hogy a felső fertály használaton kívül van, és sajnos így a torony szoba, ahol szét vannak rakva a orgona alkatrészei, és nem lesz használható még sokáig. Tehát elkezdjük az igazi vasárpiskolai foglalkozásokat, akkor nem lesz még egyenlőre rendelkezésünkre ez a terem. De hát reméljük, hogy aztán egyszer készen lesz. Havonta egyszer ugye ima közösséget tartunk a Rózsakerti iskoláért, de minden kis közösséget és mindenkit egyénileg is erre újra és újra kérünk, hogy ez a háttérre nagyon nagy szükség van, hogy egy olyan lelki-szellemi háttér erőforrás legyen az iskola mögött. Nem könnyű dolog elindítani egy iskolát, ugye lakva ismerjük meg egymást, még csak most jön az igazi, ugye amikor szeptember 1-jel megfújjuk a kürtöket. Minden esetre jó reménységgel vagyunk. Közben az iskola kerítését szépen festegeti a gyülekezet egy elszánt kis része, Ábrám Angéla vezetésével, már fele legalább megvan, ez egy fontos dolog, én nála lehet még esetleg jelentkezni, míg ilyen meleg van, nagyon gyorsan megszárad, hogy azért ez egy komoly jel, hogy na, jelen vagyunk, tehát festék minden ott van a helyszínen. Hirdettem, hogy közben pedig már párhuzamosan készülünk el ide a Szőlő- és Borfesztiválra, ahol ugye, mint a szőlőske gyermek sátorral megjelenünk a megszokott helyünkön, már közben készítjük a programokat, már le is kellett adni tulajdonképpen, de mindenkire szükség van, ugye tavaly kiszámoltam, hogy akik részt vettek a gyülekezetből, akár csak egy-két órára, ugye ez be van osztva percre pontosan, és mindenki meg is jelent percre pontosan, olyan 110 embert jelent ez. Tehát majdnem, hogy a gyülekezet fele meg kell, hogy mozduljon, tehát erre hogy lelkileg hangolódjunk rá, hogy akár a büfébe, akár az éjszakai őrzésbe, akár a színpadhordásba, sátorállításba, vagy a kézművesbe, majd ezt még egészen konkretizáljuk, hogy ahogy fokozódik a helyzet, akkor ugye aztán már listák készülnek, és órára való beosztás, de benne, hogy legyen a tudatunkban, egy kicsit ugye nagy teher ez egyszer, hogy iskolánk is van, meg óvoda is indul, meg közben még szőlőskertezünk is, de hát ez így van. Kitettünk még egy plakátot a szeptember 22-ére, amit a Szalai Zsuzsa szervez, és ne felejtsük el azt sem, hogy már most ugye le kellett foglalni a berekfürdőt, ugye az idén úgy tudtunk elmenni főidénybe, tulajdonképpen ugye augusztus első hetében, hogy másfél évvel előtte lefoglaltuk, mert azelőtt nem sikerült, hiába akartunk, mondták, ugyan kérem, már rég lefoglaltnak, hogy most két évre rá lefoglaltuk, elfelejtkeztek róla, már olyan értemben, hogy a tiszántúli egyház kerület kicsit idegbeteg lett, amikor kiderült, hogy főszezonban már le van foglalva az ő klasszikus helye, de hát kérem szépen, ez egy ilyen ipiapacsos játékunk, gyorsan megint lefoglaltuk, úgyhogy jövőre megyünk, de már csak az augusztus második hetére, de hát ez egy fontos dolog, mert nagyon jó emlékekkel jöttünk el onnan. Hát még azt is elmondom, hogy továbbra is áruljuk a pólókat, ugye Károly kiment már, igen, vegyük és hordjuk is, nyugodtan vegyük fel, ennek most már látom a, a reklám erejét, bocsánat, idézőjelbe, hogy ezt egy református egyház pólón, és mennek a népek az utcán, ennek hatalmas hatása van, tehát bátran vállaljuk a református identitásunkat egy ilyen szép pólóval, és vásároljunk a kiáratnál. Szemüveg és énekeskönyv veszett el, Parkas Balázs testvérünk keresi. Hol vagy, Balázs? Ott szoktál mindig ülni? Igen, tehát egy olyan kis olvasó, ha jól emlékszem, de ugye a szemüveged, én remélem, hogy valahol előkerül, hogy nem cseré, tessék, megvan, énekeskönyv egy ekce. Igen, hát itt az angyalok ügyködnek közben, ugye? Jó, hát köszönöm szépen, többet most nem hirdetek, hanem keressük meg a 367. énekünket, helyett a 447-es, bocsánat, Uram, bocsássad el, és utána majd fölállunk, és a himnuszt elénekeljük, ugye augusztus 20-a tiszteletére, új kenyéri úrvacsora osztás, az majd szeptember első vasárnapján lesz a mi rendünkben. Uram, bocsássad el szolgáldat békével. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség. Thank you.